Folytatódik a Szigma, a Holnap Világa. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik.
Oroszország is részt vesz a Hold körül keringő amerikai űrállomás építésében. Az erről szóló együttműködési megállapodást az ausztráliai Adelaide-ben zajló űrhajózási világkongresszuson írta alá az amerikai és az orosz űrkutatási hivatal. A NASA néhány hónapja jelentette be hivatalosan is, hogy a Deep Space Gateway nevű projektben a Hold körül keringő legénység lakta űrállomást akar létesíteni, ehhez nagy teljesítményű rakétát kezdett fejleszteni. A Roscosmos elsősorban a mostani nemzetközi űrállomáson használt modulokkal járulna hozzá a vállalkozáshoz. Oroszország a maga részéről tudományos bázist létesítene a Holdon, és 2031-től küldene embereket a Föld kísérőjére. Újabb nagy jégtömb vált le az Antarktisz nyugati részéről. Német kutatók műhold felvételek alapján közölték, hogy a 265 négyzetkilométeres négyszögletű jéghegy a Pine Island Gletscherről tört le és csúszott az Amundsen tengerbe. Július közepén egy ennél jóval nagyobb 6000 négyzetkilométeres jégtömb vált le a déli kontinensről. A német tudósok szerint a mostani jégtömb nem hat közvetlenül a világtengerek szintjére, de félő, hogyha tovább fogyatkozik a shelf jég, egy napon összeomlik a nyugat-antarktiszi jégpaj. Is. Egy ilyen esemény pedig 3,5-4,5 méterrel is megemelheti a tengerszintet. A hellenisztikus korszakból származó 2000 éves játékokat tártak fel régészek gyermeksírokban az északnyugat törökországi Parion ókori városban. Az ásatásokat végző török régészek elmondták, 2000 évvel ezelőtt a lányok Barbie-szerű babákkal játszottak, a fiúknak pedig fiúbabáik voltak, akár csak ma. Az emberi figurák mellett állatok és mitológiai lények kicsinyített másait is megtalálták a sírokban. A tudósok szerint utóbbiakat valószínűleg azzal a céllal temették el, hogy kísérőik legyenek az elhunyt gyermekek a túlvilágon.
Szigma. A holnap világa. Tudomány első kézből.
A gravitációs hullámok megmérésére kidolgozott módszerért kapta három amerikai tudós, Rainer Weiss, Kip Thorne és Barry Berish az idei fizikai Nobel-díjat. Az elképzeléseik alapján megépített műszernek akkora pontossággal kellett működnie, mintha több fényévnyi távolságból kellene megmérni egy hajszál vastagságát. Az adatok értékelésében egyébként magyarok is részt vettek. Fehér Anna Magda beszélt Frey Zsolt Széchenyi díjas asztrofizikussal, aki maga is a LIGO obszervatórium munkatársa.
Einstein az ő relativitás elméletében, amit 100 évvel ezelőtt publikált, ugye azt mondta, hogy a gravitációs erőhatást azt kicsit másképp kell fölfogni, mint hogy azt korábban tettük, és ő azt a szemléletes képet alkotta, hogy mondjuk egy gumiháló reprezentálja a teret, és abba belehelyezek egy súlyos golyót, akkor ilyen töltsésszerűen az a gumiháló behajlik körülötte. Görbült a tér. És akkor a görbült térben mozognak a nap által kialakított töltsérben, körpályán vagy ellipszispályán gurul körbe-körbe egy golyó, az lenne a Föld, ami így ezek alapján kering a nap körül. A gravitációs hullámokat ugyanezzel a képpel érdemes szemléltetni, mert azt mondjuk, hogy ha mondjuk két csillag kering egymás körül ebben a gumihálóban, akkor megrezgeti ezt a gumihálót, és a hálóban egyszerűen hullámok terjednek tova. És hogyha a térben távolságokat mérünk, akkor nagyon finoman ugyan, de ki lehet mutatni ezt a hullámzást.
Honnan tudjuk, hogy mi idézi elő ezeket a gravitációs?
Hát igazából minden gyorsuló tömeg az einsteini elmélet szerint gravitációs hullámokat kelt. Kiszámolhatjuk azt, hogy ha én megrázom az öklömet, az 47 nagyságrenddel kisebb gravitációs hullámot kelt, mint amennyit ma ki tudunk mutatni. A Jupiter hordjai, ha keringenek a Jupiter körül, ugye a körmozgás is egy gyorsuló mozgás, mert iránya változik folyamatosan, az is kelt akkora gravitációs hullámot, ami mondjuk milliómod része a mai érzékenységi tartományunknak. És akkor az asztrofizikusok nyilvánvalóan, én is ezen dolgozom, olyan lehetőségeket keresnek az univerzumban, hogy vajon mi válthatja ki a legerősebb gravitációs hullámot, amit ugye a gyenge érzékenysége mellett a műszer talán ki tud mutatni. És így jutottunk arra a megoldásra, hogy két egymás körül keringő fekete lyuk, azok nagyon nagy tömegűek, nagyon kompaktak, körülöttük nagyon görbül a tér, egymás körül nagyon gyorsan keringenek, ők rázhatják meg a térnek a hálóját annyira, hogy azt a detektorunk is ki tudja mutatni. Ki is lehet számolni, hogy milyen a hullámhossz egy ilyen hullámnak, ami egy kettős fekete lyukból jön, és a detektort úgy építettük meg, hogy erre legyen a legérzékenyebb. És ez a dolog járt sikerrel ezelőtt körülbelül két évvel.
éppen 100 évvel azután, hogy Einstein ezt az elméleti fizikai megállapítást felállította, tudták először megmérni a gravitációs hullámot, már akkor látszott, hogy a bizonyítás az Nobel-díjat ér.
Mivel azóta több fekete lyuk páros összeolvadását is érzékelte a LIGO detektor, aminél ugye a mi csoportunk is dolgozik Amerikában, és idén augusztusban nem régen egy gravitációs hullámot már képes volt érzékelni a Virgo nevezetű detektor Olaszországban is. Ezért én azt gondolom, hogy igen, tehát egyre biztosabbak vagyunk abban, hogy rendszeresen tudunk gravitációs hullámokat találni, léteznek ilyenek, és a műszereink képesek észlelni. És mivel a most Nobel-díjjal jutalmazott kutatók ennek a mérési eljárásnak az alapötletét adták a 70-es, 80-as években, ezért eléggé várható volt, hogy ők ezért meg fogják kapni a Nobel-díjat.
Már említette a LIGO-t, illetve a Virgo-t, ezek a gravitáció hullámvizsgáló obszervatóriumok. Hogyan működnek ezek, hogyan kell elképzelni ezeket az építményeket?
Ez lenne a Nobel-díjas ötletnek a lényege, hogy úgynevezett lézer interferométerek ezek a műszerek, tehát egymásra merőleges két hosszú karral rendelkeznek, a LIGO esetén ezek 4-4 kilométeresek, amiben van egy vákumcső, és abban két végén tükrök vannak, egy lézernyalap szaladgál ide-oda. És a lézerfény visszaérkezési ideje ugye egy kicsit hosszabb, vagy egy kicsit rövidebb, hogyha megnyúlik a kar, vagy ha megrövidül a kar, azért, mert mondjuk áthalad az obszervatóriumon egy gravitációs hullám, és akkor ebből ki lehet találni, a fotodetektorokon nyomot hagy. A két egymásra merőlegesen, de egy picit különböző időben visszaérkező lézernyaláb, és ebből a fotodetektor jeléből aztán lehet látni a rezgést, azaz magát a gravitációs hullámot a megfelelő frekvencián és a megfelelő amplitudóval.
Szörnyen precíziós mérésekre van szükség, hogyha ezt is érzékeltetni tudná néhány példával, hát, hogy mennyire.
Igen, ezért tartott ez 100 évig. Einstein maga is azt mondta, hogy soha nem fogja tudni az emberiség kimutatni, mert olyan pici jelenségekről van szó. Ha precízen megfogalmazom, akkor azt szoktuk mondani, hogy 10^-21-en a nagyságrendje a jelenségnek, tehát egy méteres méter rúd hosszának a változása, 10^-21 méter, azaz egy atom magjának, egy protonnak a méretének csak az 1 milliómod része. Ilyen precízen nagyon nehéz mérni. A szemléletesebb példa az, hogyha mondjuk meg akarom mérni a nap, meg a legközelebbi csillag távolságát, ami 4 fényéve van a naptól, akkor ezt egy emberi hajszál átmérőjének a pontosságával kell ezt a mérést elvégezzem. Rendkívül nehéz feladat ezt ilyen precízen elvégezni, ezt a mérést.
Amerikában, Európában már mérték a gravitációs hullámot, tehát most ez a kutatási cél, hogy minél érzékenyebb legyen a műszer?
Természetesen, mert azt szeretnénk, hogyha nem csak fekete lyukak összeolvadásából származó jeleket, hanem mondjuk neutroncsillagok összeolvadásából származó jeleket is látnánk, meg vannak elképzelések arra, hogy lehetnek olyan asztrofizikai folyamatok, amik periodikus jelet bocsájtanak ki. Egy szupernova robbanás például csak egy egyszerű felvillanást okoz a gravitációs hullámban is, meg van olyan ismeretünk is, hogy kell legyen egy zajháttér a gravitációs hullámokban, ami az ősrobbanás idejéből származik még az univerzumban, és ezt is ki szeretnék mutatni. Mindezekhez folyamatosan növelni kell az érzékenységet.
Hogyan lehet, hogy hatalmas távolságok és ember által nehezen felfogható jelenségek hullámait mérni tudjuk, miközben a földi rezgéseket ki tudja szűrni, vagy el tudja különíteni ez a rendszer? Tehát nem volt ebből eleinte probléma, hogy esetleg egy vulkánkitörés megzavarta a műszert?
Hát dehogy nem, illetve ez folyamatosan probléma. Nem probléma, hanem ez a fizikának és ennek a mérésnek a sajátja. Tehát ahogy a kérdésében rámutatott, egy nagyon-nagyon finom jelet kell kimutatni, ami kozmikus eredetű, egy olyan zaj háttérben, amit itt a Földön mi produkálunk, és ami nagyon erős. Következésképpen, amikor én azt mondom, hogy a műszerünk érzékenységét finomítani kell, akkor persze például a szeizmikus izoláción dolgozunk, 4 egymásra akasztott ingán lógnak például ezek a tükrök a detektorban, amelyek a föld rezgéseit minél jobban 10 nagyságrenddel tudják csökkenteni. És teljesen hasonlóan, amit említett vulkánkitörés, de akár csak egy villámlás is, vagy a tenger hullámai, ami néhány száz kilométerre a műszertől a tengerpartot csapdossák, ezek mind olyan nagy zajt okoznak, ami mellett lehetetlen mérni. És nem is tudjuk ezeket igazából kiküszöbölni, ezeket megfigyelni, monitorozni tudjuk, és azt mondani, hogy amikor ilyen háttérzaj van, akkor ezek elnyomják a kozmikus jelet, és amikor van olyan időszak, amikor éppen csend van, akkor meghallhatjuk a kozmikus jeleket. Meg szoktuk vétózni azokat az idősávokat, amikor túl nagy volt a földi zajháttér. Az idő felét általában el szoktuk dobni, és a mérésidő másik felében van csak reményünk arra, hogy kozmikus jeleket találjunk.
Az emberiség rengeteg pénzt, energiát, gondolatot, tudást fektet abba, hogy megmérje ezeket a gravitációs hullámokat. A műszer egyre precíziósabb lesz, de mi a hosszú távú cél? Miképpen lehet ezekből a hullámokból ismereteket szerezni, esetleg térképet rajzolni, megismerni jobban a világegyetemet?
Azt mondjuk mostanában, hogy megszületett a gravitációs hullám asztrofizika kora, és ez azért nagyon jelentős, mert ez egy új eszköz a csillagászatban. Eddig hagyományosan az optikai távcsövek, de a rádió vagy röntgentávcsövek is az elektromágneses kölcsönhatás jeleit próbálták észlelni. A gravitációs hullám obszervatóriumban a gravitációs kölcsönhatás jeleit érezzük. Ez egy fundamentálisan másfajta kölcsönhatás, ezért mondjuk, hogy újfajta eszközt kapott ezzel az asztrofizika. És bármikor, amikor a történelemben ilyen történt, hogy új eszközt kaptak a csillagászok, akkor olyan felfedezéseket tettek, amire előre nem is számítottunk. De hogy konkrétabb választ adjak a kérdésére, az, hogy sikerült kimutatni a gravitációs hullámokat, ez ugye Einstein elméletének egy újabb bizonyíték, ami a fizikai képünk, bevetett hitünket erősíti, és ez nagyon fontos. Azon kívül természetesen minden olyan jelenséget, ami mondjuk a fekete lyukakat említettem korábban, nem jár fényjelenséggel, de gravitációs hulláma van, most már tudjuk tanulmányozni, eddig nem tudtuk.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az inforádió.hu és az mta.hu oldalon. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető Domani Csandrás. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.